Két hetente jelentkezik a 2020 film Odüsszei a Géci Dáviddal és Pörtl Oxi Zoltánnal. Véget nem érő gondolatfolyamot kaptok aktuális filmekről és régi kultmozikról. Ha hazajöttél a filmszínházból, vagy el sem mentél, csak otthon ülsz és filmet vagy sorozatot nézel, az asszony már elaludt, vagy a pasid érdektelen, hogy kibeszéljétek magatokból a felgyűlt gondolatokat. Itt a lehetőség, hogy meghallgassd ezt a két fickót. Lehet, hogy tévednek, de egy biztos, van véleményük, és nem félnek hangoztatni. Kezdődjön tehát a 2020 film Odüsszeia az újságíró Oxival és a filmrendező Dáviddal.
Sziasztok, Géci Dávid vagyok. Első podcastünket egy karantén filmmel kezdjük, a Platformmal. Igaz, Oxi?
Hát tulajdonképpen igen, és többféle műfajt is magába foglal. Egy picit crossover, van benne horror, és van benne minden egyéb más.
De mi is a címe?
Hát az eredeti címe a The Platform, a magyarok elnevezték Gödörnek.
De szép cím, a Gödör.
Gyönyörű.
Tehát, hogy képzelsz egy ilyen sáros gödröt, amivel giliszták hemzsegnek, és egyszer nincs kedved megnézni egy ilyen filmet. Azt mondod a barátnődnek, hogy gyere, ma este van egy tök jó film, nézzük meg, az a cím, hogy Gödör.
Nincs rajta szinkron.
Sírgödör, nincs rajta szinkron, spanyolul fognak beszélni magyar felirattal. Erre mi a válasz? Nem lehetne, hogy más nézzünk?
Igen, egy picit ilyen elriasztó ez az egész, de valójában a közönség nagyon is szereti ezt. Gondoljunk csak a Kocka című sorozatra. Nekem volt egy ilyen érzésem, hogy mintha erre hajazna. Nem tudom, mennyire értesz ezzel egyet.
Van benne egy kis kocka, de megmondom őszintén, hogy nekem ez sokkal jobban tetszett, mint a Kocka, mert végig az a metafora, ami végig húzódik a filmen, állandó gondolkodásra késztetett, és asszociálásra a mai társadalmunkra, illetve hát ennek a vírusnak a tükrében ez most még erősebb tartalmat és mondani valót nyer.
Most az jutott eszembe, hogy először is megnéztem a rendező nevét, hogy kell kiejteni, és most hadd hívjam segítségül a Google fordítót.
Igen.
Nem tudom lejátszani.
Kader Gáztelú
Urrutia.
Az a baj, én sem tudom kiejteni, pedig egy nagyon jó rendező. Kader Gáztelú Urrutia.
Na még egyszer.
Kader Gáztelú Urrutia.
És akkor fölkínált egy olyat, hogy ugyanez baszkul, és baszk nyelven valami teljes komplett mondat, amit most nem tudok már visszaidézni.
Igen, akkor képen? Mondjuk csak ki az írót, az David Desola. Szerintem ez tök egyszerű. David Desola, és ő írta magát, ugye a koncepciót, magát az ötletet, és abból ő írta a forgatókönyvet is.
Van egy azonosság kettőtök között, azt hiszem az úriember, a rendező, és te is ugye első filmesek vagytok, mármint nagyjátékfilm tekintetében.
Na, de az ő filmjét bemutatták, plusz egy olyan zseniális könyvet írt, amivel aztán fel kell venni a versenyt. Tehát az a jó ebben a filmben, hogy pont azon gondolkoztam, hogy nekem miért nem jut ilyen eszembe, mert hát gondolj bele, hogy ezt itthon is le lehetett volna forgatni. Tehát egy jól megépített díszlet, egy betonbunker, aminek egy ilyen kürtő, egy tárna van a közepén, és egy liftszerű szerkezettel egy étkezőt, egy óriási megterített asztalt mozgat, de hát nyilvánvalóan nem építették meg díszlentbe mind a 200 valahány emeletet, hanem maximum egyet, és a többi digitális. Tehát még nem is egy drága film, pár színészt mozgat ez a mozi, és el tudnád képzelni ezt lengyel szkifinek is, vagy magyarnak. De ez egy spanyol film.
Igen, tehát a Sex Misszió az játszódjon egy ilyen vertikális börtönbe, azt mondod?
Lehetne. Egyébként már nagyon sokszor eljátszottam azzal az ötlettel, hogy mi lett volna, a Harcosok klubját mondjuk magyarok csinálják, és a Stoll András a Brad Pitt, és a nem tudom, hogy a Elek Feri játsza Edward Norton. Tehát, hogy
Ez a platform attól jó, hogy univerzális. Bármelyik országban elkészülhetne, lehetne ez egy amerikai film, biztos meg fogják csinálni az amerikai verzióját, csak abban nem tépik ki a kiskutya belét a felénél. Vagy most spoilereztem?
Hát egy picikét. Viszont van egy kérdésem, még a előbbi témához, amit felvetettél, a költséghatékonyság jegyében mondtad, hogy hát tulajdonképpen nem bonyolult a díszlet. Tudod a filmes gyakorlatokat. Ilyenkor kiválaszt a rendező egy már meglévő helyszínt, amit átalakít a maga díszlet álmának megfelelően, vagy pedig tulajdonképpen új a nullától fölépítik az egészet.
Mire mennyi pénz van? Tehát én is, amikor a nagyjátékfilmemet elkezdtem csinálni, arról ábrándoztam, hogy majd nagyon jó díszleteket építünk, és aztán lett az, hogy nem, hát ezt egy létező hotelbe kell leforgatni. Itt azért azt gondolom, hogy a platform, bár nem néztem még verkfilmeket hozzá, bevallom, de azt gondolom, hogy ez egy épített díszlet, minden elemében úgy tűnik a világítása és a megkomponáltsága. Egyébként nagyon ügyesen LED kockákat helyeztek el a betonfalon, és ettől van egy ilyen nagyon trendi világa a filmnek, de mégsem lesz videóklipes vagy reklámfilmes, hanem elfogadjuk a maga puritánságát. Valahol a letisztultságában mégis egy undorító térré alakul, és az emberi lélek és a test teszi ezt a teret majd undorítóvá. Vagy te ezt érted, hogy mire gondolok, hogy mitől undorító ez a tér?
Hát attól, hogy baromi nyomasztó, én mikor először így végignéztem, így, szóval csupa rossz emlék jutott eszembe, még egy nagyon kedves, nagyon beteg barátom is, aki hasonlít a főszereplőre. De
az... Na, ő is bekuckozva van, úgy nem karantén időben szokott így bezárkozni? Vagy
nem, csak így simán hasonlít erre a főhősre, erre a szakállas srácra, és... Közben az is beugrott, amit most mondtál, hogy az amcsik, ugye a hollywoodiak, azok nagyon gicsessé tennék. Tehát ha föl fogják ezt dolgozni, akkor a Millennium trilógia vagy egyebekhez hasonlóan biztos lesz egy ilyen olyan plusz máz rajta, ami például leveszi a filozófikusságát, vagy ezt a intellektuális üzenetszerűségét. Nem tudom, látod ebben ezt a sorszerűséget? Ha átkerül a tengeren túlra, akkor ott vége, tényleg.
Főleg, hogyha mit tudom én, mondjuk itt a főszereplő az a Ryan Gosling lesz, és akkor tudod, hogy a Ryan Goslingot nem beleszhetik ki az 54. percben, mert ő a Ryan Gosling. Viszont itt fogalmad nem volt, hogy mi fog történni, ki fog meghalni, ki fog életben maradni, csak egy epizódot látsz esetleg egy szintről, és utána majd egy másik szintet fognak megmutatni, mert azért meséljük el, úgy nagy vonalakban, spoilerek nélkül, hogy miről is szól ez a film. Tehát van egy pasi, egy középkorú pasi, aki vagy talán egy picit fiatalabb, aki bekerül ebbe a térbe, gyakorlatilag egy vertikális börtönbe, és hát azok a szabályok, hogy mindenki magával vihet egy tárgyat. És ő, gondolom, egy ilyen intellektuálisabb fószer, sok minden nem tudsz meg róla, a Don Quixote-t viszi magával. Ez is egy hangzatos dolog, hogy miért pont a Don Quixote-t.
Nem egy iPhone-t.
Nem egy iPhone, meg nem egy konyhakés, meg nem egy láncfűrészt, hanem egy könyvet. És aztán megtudod, hogy ebben a világban azt a könyvet magaddal vinni, milyen üzenetet hordoz, vagy milyen lehetőségeket rejt magába. Például, hogyha elkezdesz éhezni, megelted a lapjait. Vagy,
tényleg van egy humánumot, ilyen, mikor ott neki áfalatozni, az zseniális.
Vagy némi humánumot kölcsönöz ebben a fekáliákkal teli térbe, mert hogy miért mondom, hogy undorító, hogyha nagyon sokszor gondolkoztam azon, hogy az emberek miért akarják gyakorlatilag a saját életterüket leképezni egy kockára, vagy egy olyan geometriai formára, amiben semmi organikus nincs. Tehát látsz egy betonteret, amiben ez a húsvér ember él, és ott van még egy öreg ember is, és bekerülnek egy ilyen luxus börtönbe, láthatólag azért mondom, hogy luxus börtön, mert elsőre úgy tűnik, hogy az, hogy egy ilyen nagy megterített asztalka érkezik az égből, talán ezzel még nem
spoilerezünk.
Még nézni is terek, pontosan, és még talán Arany János is megirigyelni azokat a homárokat, meg malacfejet, meg mindent, amit ott leengednek, vagy pannak ott át, de aztán rájössz, hogy ez valójában ebből az asztalból már ettek, méghozzá 40, valahányan 40?
Hát 48. szinten ébredt fel a csávó.
Akkor az azt jelenti, hogy már 48-an belezabáltak. Tehát most gondolj bele, hogy egy ilyen jól összenyálazott kakaós csigát, vagy egy előrágott pacalt eszel, vagy akár mondjuk egy muszta kaját. Tehát most mondjuk vegyünk egy tök jó dobostortát, vagy egy...
Vírus se hagy ki. Hát az egyik vírusos volt.
Fú, és beleköpnek ebbe a izétálba. Na mindegy, szóval, hogy mi az alapfelvetés? Az alapfelvetés, hogy egy vertikális börtönben vagy, aminek egy kürtő van a közepén, és egy lift szerkezettel egy megrakott asztal megy a szintekre. És amikor odaérkezik hozzád, van valamennyi időd, hogy bezabáljál, és utána megy tovább a következő szintre.
És semmit nem hagyhatsz, tehát nem lehet spájzolni, ez fontos.
Nem lehet spájzolni, mert azonnal felmelegít, vagy lehűt a rendszer úgy, hogy beledög lesz, és mint kiderül, a fenti szinteken belehugyozhatnak, beleköphetnek, beleszarhatnak. Szóval csomó érdekes dolog történhet ezzel a megrakott asztallal, mire a terüly-terüly asztalkám elét kerül. Úgyhogy innen már gusztustalan a dolog, utána meg látod élni ezeket az embereket ezekbe a terekbe, és látod, hogy ott mosnak arcot, ott borotválkoznak, ott pöckölgetik a lábújuk közül a pamutfonalakat, és ott esznek, ott élnek, ott vécéznek, és egy idő után az egész tér megjelenik a szagával, az izzadságával és a fájdalmával.
Igen, közben eszembe jutott, amit mondtál, hogy miért úgy jelenik meg egy akár szimbolikus, vagy valamilyen rendszer a nyomasztásról, vagy valamilyen üzenetről, hogy az egy kocka. És az jutott eszembe, hogy manapság ez divat, hogy valakiket kockáknak hívnak. És én rájöttem, hogy nem a környezet a kocka, hanem lehet, hogy az ember kockult be, ahogy mondják, és ez is jelképe lett ennek, hogy na jó, akkor vissza az egyszerűséghez, a legegyszerűbb geometriai test az a kocka, mindenki jusson be ebbe. Ugye van is egy ilyen másik horrorfilm, és a börtönök önmagukba véve is ilyen végtelen lecsupaszított, tehát egy végtelen primitív terek. Ide jut az, hát egyfajta sokszoros utalással egy dantei pokol szintekre. Tehát úgy is vehetjük, hogy ez, hiszen ahogy megyünk elő a történetbe, igenis kiderül, hogy egyre inkább látomásosabb az egész. Nem tudom, hogy egyetértesz azzal, hogy van benne...
Nagyjából igen, csak hogyha már Dantét hozod példának, ugye Dante világa is organikus, tehát hogy ott van ugye a befagyott folyó, amin át kell kelni, ott van a pokol, ami jéghideg, és itt pedig egyszerűen csak egy betonteret látsz. Tehát ennél kiábrándítóbb a Bauhausnak a legelfajzottabb része, ez a mindenben csak a kocka, és mindenben csak a, úgymond ez a letisztultság. Én egyébként megmondom őszintén, hogy nem vagyok híve ennek a modern luxus irányzatnak sem, tehát hogy pár éve bejött ez, hogy mindenki ilyen fadeszkákon aludt, és most ez nagyon cool, hogy valakinek olyan ágya van, mint hogyha ilyen zöldséges rekeszeken aludna, vagy nem tudod, miről beszélek?
Ez egy ilyen bűntudati belső építészet, nem?
Nem tudom, de hogy némely romkocsmát is már úgy csinálják, hogy egyszerűen úgy rendezik be, hogy egyszerűen nincs kedved ott ülni órákat, mert nem jut eszedbe arról a térről semmi. Én az olyan tereket szeretem, amik mesélnek. És a dantei terek, azok olyan terek, amik mesélnek. Nemrég egyébként ugye Lars von Trier jelenítette meg a ház, amelyet Jack épített című filmjében, és ott ugye a halál a Bruno Ganz kísérte útjára a gyilkost, és hát sokkal organikusabb volt, és még a pokol is egy ilyen, hát nem is tudom, hogy egy ilyen szemedgyönyörködtető festmény benyomását keltette. Viszont ez a tér nem, ez a platform, vagy magyarul gödör, ez valami borzalom tér. Tehát, hogy számomra sokkal inkább a pokol, mint a Dante pokol.
Hát igen, ennek a ridegsége az eleve olyan, amitől szerintem a legtöbb szorongásos álom szól. Ebbe a sorba szerintem erről én is tudnék mesélni. Nekem az van, hogy bejutok egy folyosóra, aminek a végén van egy ajtó, de perspektívikusan látom az ajtót kicsinek, és mire odaérek, látom, hogy az ajtó valójában kicsi, alig férek át. Ugye itt is ilyen nyomasztó jelenetek, helyszínek vannak. Mit szólsz ahhoz, hogy felidézzünk magunkba azokat az elképzeléseket, hogy mi lenne, ami bekerülnénk a börtönbe? Én ezt egy csomószor elképzeltem, hogy valami hülyeségért mégiscsak bekerülök a sítre. Hiába próbálok becsületesen élni, és akkor ugye elképzeltem, látunk ilyen filmeket, jönnek az erős manuszok, megnevelnek, hogy ne mondjam még, mit csinálnak. Itt ugye pont nem ez történik. Ez a film attól érdekes, hogy filozofálnak...
Normális emberek.
Igen. Tehát szinte már ilyen teológiai értekezéseket tartanak. Jó, hogy az egyik kezében egy kés van, a másik kezében a Cervantes Don Quixote, és ott van a félelem mindvégig, és egyszer csak ugye ki is robban ugye a kannibalizmus kapcsán a téboly, de valahogy olyan minden olyan filozófikus, nagyon különleges, és valahol én is erre vágynék, hogy ha már be kell kerülni egy börtönbe, akkor biztos, hogy azzal foglalkoznék, hogy akkor állítólag szintén lehet bent tanulni, akkor nekiállnék valamit, elmélkednék, vagy nem
tudom. Vagy akár most, mint a karanténban, jókat főzni, de a helyzet az, hogy itt nem
itt
sokat
lehet csinálni.
Ugye? Tehát, hogy itt egy betonkockán ülsz, egy rozsdás csapból megmoshatod az arcodat, igazából amikor valami úgymond akció van, az valami embertelenség lesz. Tehát valaki aláhullik mondjuk 40 emelettel följebb, és odaveri a fejét épp a betonhoz, és utána vércseppeket nézed a lábad előtt. Tehát, hogy valami olyan tér van itt, ami gyakorlatilag elgondolkodtat arról, hogy most én például nem vagyok vega, vagy nem vagyok vegán, de eszembe jutott a modernkori állattartás is. Tehát, hogy egy disznó, hogyha hiszünk mondjuk a reinkarnációba, akkor mit gondolhat? Tehát, hogy ilyen fakokban van, és néha elviszik egy-egy barátját, aztán soha nem hozzák vissza. És amikor meg átterelik valahova, és egy kicsit több kaját kap, akkor örül. De hogy itt is ez van, hogy annak örülnek a fogvatartottak, hogy egy picit feljebb kerülnek, és az már nagyon örülhet, aki az ötödik szinten van mondjuk, és ott már sokkal kevesebben köptek bele a kajába, mint látjuk, általában úgy étkeznek ezen a megrakott asztalon, hogy olyan kevés idejük van, hogy hirtelen rárontanak mindenre.
Zabálnak,
rálépnek a pulykára. Gusztustalanul még utána, ugye, ameddig lehet még esznek, még amikor a lift szerkezeten indul, még akkor is utána nyúl és bekap egy falatot, és még utána köpi a csontot, ami csattan a tányéron, és utána a következő ember azt a csontot kezdi el szopogatni. Tehát egy idő után olyan szinte rosszul lettem, hogy így gondolkoztam, hogy egyáltalán van-e kedvem vacsorázni.
Igen, szerinted az étkezést, és nagyon sok rendező feldolgozta, ugye nagyzabálástól kezdve sorolhatnánk, szerinted van-e az étkezésnek, mert itt az evést állítja a középpontba, hiszen a platform is középen jön, megy le föl, van ennek valami filozófikus üzenete, hogy pont az evéssel köti össze az embereket ez a vertikális börtön?
Hát a helyzet az, hogy ugye a filmben el van rejtve pár helyen, most nem akarom lelőni, hogy hol, az a fajta etetőművelet, ahogy ezek a séfek, illetve a séfeknek a szakácsoknak a vezetője ugye jár ott a sonkák között, és a levágott disznófejeket látunk, és gyakorlatilag ő komponálja meg ezeket az étel különlegességeket. Csak hát az jut eszedbe, hogy miért? Mert ugye mi úgy etetjük az állatokat, hogy megpróbáljuk minél jobban kispórolni a tápanyagot, tehát megpróbáljuk tömegnövelni, megpróbáljuk hormonokkal duzzasztani, hogy minél rövidebb idő alatt, minél nagyobb zsírra
tegyenek szert. Viszont itt pont a fordítottját látod, hogy igazából nem akarják levágni ezeket az embereket, nem használják fel a testüket, hogy megegyék, csak egyszerűen hízlalják őket, és nem is hízlalják őket, hanem egy kísérletben, mint egy kísérletben vennének részt, hogy azt mondják, hogy gyerekek, itt van valahány emelet, fogalmatok nincs, hogy ez csak 20 emeletes, vagy 280, ez a liftszerkezet megy, jól megrakott ételekkel, igazából a legjobb ételekkel, tehát sztárséfek dolgoznak azon, hogy kaviárt, homárt, csigát szolgáljanak föl, és utána az emberek mohósága véget, ugye az 50. szint után már gyakorlatilag elfogy az étel. Miért? Miért etetnek minket? Miért adnak egyáltalán ilyen kulináris élvezetet? Miért nem csak ipari menzát adnak? Miért nem azt, amit mondjuk kaptunk gyerekkorunkban, az se volt rossz annyira, de hogy miért nem egy ilyen junior étkeztetés folyik?
Most beugrott egy régi 80-as évekbeli sztori, ott ülünk a történelem órán, de lehet, hogy politikai gazdaságtan volt, és a iskolai pártitkár, Töri tanár úr, kedveltük egyébként, megpróbálta elmagyarázni, hogy milyen lesz majd a kommunizmus. És azt mondta, hogy gyerekek, középre beteszünk egy ebédlő asztalról, mindenki éhes az asztal körül, egy nagy tág gombócot. Hát mindenki mennyit vesz magának? Hát annyi, amennyi elég, többet nem. Mindenkinek az igénye szerint. Mert ez egy kicsit nevettünk rajta, mert tudtuk, hogy a jó magyar nép nem csak gombócot szeretne enni, hanem Mercedes autóba szeretne ülni, meg hasonló vajákságok.
És jó gombóc, ez jó túra gombóc.
Igen. Na de azt értjük, hogy a gyomor, a has az megteli, csak maga az emberi jellem, az emberi természet nem ilyen. Ebben a filmben mégis erre helyezik a hangsúlyt, ez nekem annyira érdekes, hogy és itt egy picit átmegyek arra a területre, hogy ugye a főhős, ezt ennyi spoiler talán még beleférhet, megpróbálja ezt az egész rendszert megváltoztatni. Én azt gondolom, hogy simán van benne egy ilyen ultra vagy posztbaloldali újraértelmezése az újraelosztásnak, hogy ha nem zabál mindenki, és hagyunk a lejjebb és lejjebb és lejjebb lévő emeleteken lévőknek, akkor mindenkinek egyformán jut. Szerinted ez erőltetett ez az egész, mert ez benne van a filmben, ugye, hogy ő...
Nem, mert le is ütik azt a poént, hogy te kommunista vagy?
És ja, igen, azt tényleg.
Bizony, hogy nem kommunista. Igazából egy naív megváltás történetet látunk egy feketével és egy férfival, akit, hogyha Don Quixote-nak nevezünk, akkor küzd a szélmalomharcot.
Tehát
gyakorlatilag egy szélmalomharcot vív az ember az első pillanatban a többi emberrel, akik talán nem is emberek, hanem szörnyek, és állandóan az embertelenséggel szembesül. És amikor először találkozik egy ránézésre vademberrel, és nem azért, mert fekete, hanem pont egy olyan fekete férfit választottak, aki elsőre szerintem tipik vadembert játszana valamelyik filmbe, a Trónok harcába ő tépnék ki a szívet az oroszlánból. De nem, ez lesz a legemberibb ember, és igazán nagyon groteszk dolgok történnek vele. Tehát egy hőst nem úgy mutatunk be egy filmbe, és az amerikai változatból ez biztos az első jelenetek között lesz, amit kihúznak, hogy a fölötte levő emeletről pofán szarják. Tehát a fősödet, a sidekickeredet nem úgy mutatod be, hogy a második jelenetben arcon szarja valaki. Azt általában nem is tudom, egy protagonistával fogod megmutatni, vagy hülye vagyok, egy antagonistával fogod megmutatni ezt a jelenetet. Itt bevállalják azt, hogy a sidekicker, tehát a főhősnek a legjobb barátja alázódik meg emberi művoltjában.
De én szerintem ez a picit azért a börtönök világára visszarántja a nézőt, hogy azért a börtön az egy átnevelő intézet, mégpedig emberből a legalantasabb állattá neveli. Ebből a szempontból nagyon sok ilyen jelenet van, ugye ott a nőt meg akarják erőszakolni, aztán vannak benne vérontások, kanibalizmus, tehát mindenki kifordul magából.
Hát nem is kicsit. Igazán azt nem tudom, hogy ezen a ponton lehet, hogy meg kell jegyeznünk, hogy ahhoz, hogy tovább tudjunk menni, és mélyebbre tudjunk ásni a filmben, már biztos, hogy spoilerek következnek. Úgyhogy aki eddig úgy gondolta, hogy hú, ez nagyon érdekes, és most már kinyomom a fiúkat, és megnézem ezt a filmet, azt tegye, mert innentől kezdve én jobban bele szeretnék menni a történetbe, és kicsit a mélyére látni, úgyhogy talán beszéljünk arról is, hogy itt megjelenik egy, ha már vademberekről van szó, nem csak egy fekete férfit választanak, hanem egy ázsiai hölgyet, aki kicsit olybá tűnik nekem, mint hogyha egy ilyen Vietcong lenne. Tehát teljesen ilyen föld alatti harcot folytat, egyébként sokkal profibban, mint a többi ember, és nem is tudom, először úgy tűnik elő, vagy úgy látod meg a lelki szemeiddel ezt a figurát, mint hogyha egy ősember lenne, ilyen kócos a haja, kicsit állatszerű a
tartása. Nem beszél gyakorlatilag.
Igen, vagy mint eszembe jutott egyébként a Robinson is, tehát hogy ugye megkapta, mindig keverem, mert volt egy vígjáték, és ott szerda helyett pénteket mondtak. Most a Robinson társa az most szerda, ugye?
Nem, ő péntek.
Péntek. Volt valami hülye vígjáték, és ott elnevezték szerdának, és azóta...
Ennek van már paródiája, ez a baj, hogy már végül az eredeti elfelejtődik. De én hadd tegyem hozzá, hogy nekem viszont a Gulliver ugrott most be hirtelen.
A Gulliver is benne van, igen.
Aki ugye az óriások, a törpék és a nyihahák társadalmába látogat el, én nagyon szeretem ezt a sztorit. Itt is az van, hogy ha vannak ott is olyan szintek, ugye, hogy az egyik szinten csak átkozódnak, nem fogadják el ezt a javaslatot, mindenki önző módon behabzsolja a kaját gyorsan, és nem hisz a forradalmárnak, a messiásnak, ennek az önjelölt messiásnak, hogy meg lehet oldani. És aztán vannak olyan szintek, hogy nyugis emberek vannak.
És most őszintén, hogyha te lennél...
Ezen is gondolkoztam.
Te lennél fölötte egy szinttel, te hogy viselkednél? Tehát itt van egy ilyen Don Quixote szakállas manus, és arról magyaráz neked, hogy ne legyél, most lehetőleg egy napig koplaljál, hogy végig tudjon menni ez a lift, mert az alsó szinteken meg fognak halni az emberek. Mit mondanál?
Figyelj, most nagyon könnyen tudok válaszolni, mert ugye itt vagyok otthon bezárva a saját lakásomban. Előtte ugye betárasztam kaját, és gondoltam, hogy majd ilyen beosztó módon, és szépen májkrémes kenyér szerényen. Szerinted mi lett az első pár nap reggel? Májkrém, sajt, paprika került rá, tejföl, joghurt, üdítő, kávé. Hát nem. Tehát az ember megszokta azt, a mai ember, erre tanít minket ez a járvány is, mondják, tehát itt is egy újraelosztásról beszél most már nagyon sok ember, ahogy ebbe a filmbe is, és gondolom a rendezőnek fogalma nem volt, hogy lesz egy ilyen világjárvány, hogy teljesen, tehát minden nap azt teszed, amit megkívánsz, és az ember már leszokott arról, hogy ne zabálj csak úgy össze-vissza, például, de ne költsél már annyit ruhára, ne túl pazarló, és túl pazar az élet, nem is ez az igazi élet, ez valami mű cucc. Nekem egy picit ezt is üzeni, az étkezésen keresztül.
Abszolút, annyira megundorodsz ettől a falási hóbortól, de egy rengeteg filmben iszonyatosan megkívánod az ételt. Például nekem az egyik kedvenc zabálási jelenetem az Arany eső lyukában című Bud Spencer filmben van.
Na jó, hát ez könnyű, nagyon jó ízűen eszik a
Bud Spencer. Nézni. Igen, igen, pedig ott is zabálnak. A Marco Ferreri Nagy zabálás című filmjében már visszataszítóbb az evés, vagy azt hiszem, hogy ezelőtt a film előtt talán még ezt a filmet egy magyar rendező tudta überelni gusztustalanságba, mármint az evés gusztustalanságába, a Páfi György a taxidermiába, ugye az hát, evő emberével. Hát,
Azt hiszem,
az, ha valami az filmet kell említeni, akkor ez az. Tehát például nem a Szimbádot fogod mondani, ahol a gasztronómia...
Nem, ahol a velőcsont kiesik az asztal, és remeg nem. Hanem voltam pár éve Los Angelesben, és egy fiatal horror rendezőnél aludtam, és azt kérdezte, hogy te magyar vagy? Na igen. Ó, akkor azt kell mondjam, mondta nekem angolul, hogy nagyon tetszett a Taxidermia című film, és így hirtelen ilyen iszonyatos büszkeséget éreztem, hogy látta, ismeri. Másrésztről az jutott eszembe, hogy úristen, mit gondolhat a magyarokról. Tehát, hogy a 20. század véglényei azok így néznek ki. Szóval eszembe jutott ez az evő ember, aki megeszik nem tudom hány darab bajnok szeletet Staniol papírostól.
Igen, érdekes az, hogy vegyük először a kis Manuszt, aki a 48-an együtt lakik a főszereplővel. És akárhogy is nézem most utólag, mert akkor nagyon gáz volt az az öreg csávó, tehát iszonyúan visszataszító volt, ahogy zabált, meg azzal a késsel ott fenyegette, és ugye egyre jobban belemezt abban,
hogy evett és leköpött a
ja, igen, hát meg ott volt húgyozás is, azt hiszem. És hogy egy idő múlva rátért a kannibalizmus témájára. És valahol igaza volt, mert azt mondta, hogy figyelj, én nem foglak megölni, csak egy picikét hadd vegyek ki belőled mindig, és ezzel te is tanulsz, én is eszek, és így minden, és sokkal jobb ez.
Most és azt még neki is ad. Mondta, hogy nem
tudom, hanem is
és ez köz belőlem, hát igen, belőled, hogy tápláljalak, mert szóval néha halunk.
Tehát a Hannibal Lecter az megért volna simán.
És hogy eléri a film, hogy egy logikai rendszer szerint azt mondja az öreg, hogy figyelj, én kíméletes vagyok, és most bocsánat, spoiler jön megint, mert ugye utána a főhős agyonveri, és agyonszúrja szép trancsíroz ezt az öreget, amikor kiszabadul. Na most az öreg nem ölte meg, az öreg a legkíméletesebb módon elkábította, lekötözte, illetve nem elkábította, hanem hamarabb ébredt, mint ugye a másik figura a gáztól, és már úgy ébredt, hogy kiméletesen le volt kötözve, és ráadásul koplalt is napokat, tehát megvárta azt a pontot, ameddig tud éhezni. És utána mondta azt, hogy bocsánat, kivágok a combodból, ahonnan a legkevésbé érzed, nem a nemi szervedet vágom le, hanem valami olyat, amire nincs szükséged később.
Nagyon kemény jelenet. Hát ott a csávó meg is őrül az ágyon, amit le van kötözve, tehetetlen. Akkor természetesen neki drukkoltam meg, hát persze csak őt választottam ki az azonosulás vonalán, de hát valahogy utólag azt mondom, hogy az öreg...
Az öreget.
Igen, és az öreg visszatér, újabb spoiler, tehát miután széjjel szabdalja a fickó, a főszereplő, egy adott szint után, mint szellem, visszatér. Ez a hamleti atya szelleme is lehetne akár, vagy lehetne egy...
Lehetne egy, Obi-Wan Kenobi is, de a hamleti
sokkal
ősibb is igazam.
Combból falatozó. Most meg beugrott az a mese, amikor, ez most lehet, hogy segítened kell most, vagy a János Vitézben van, hogy, vagy valamelyik magyar népmesében egy olyan elem, hogy egy adott madárral át kell repülnie egy nagy területet a főhősnek, de mivel már elfogyott az étel a nagy repülés közben, fölajánlja, hogy a combjából egy ilyen jó kis 30 dekás szelettel meg kóstoltatja a madarat, és akkor tovább tudnak menni.
A Nils Holgersson a Nils Holgerssonban nem volt ilyen, az biztos.
Az nem is magyar.
Nem.
Nem. Na, hogy van
de,
ilyen?
De lehet, hogy egy kalevala, mert nekünk úgy tanították a finn kultúrát, mint hogyha a magyar kultúra lenne. Ezáltal szerintem teljes képzavar volt gyerekkorunkban, vagy neked nem volt ilyen, hogy most a Vejneműnen, vagy a hétszínű kapanyányi monyók, vagy a...
Már a fehér lófiában van.
Az már a fehér.
Havasik, a mantik, a mindenfélek. Most olvastam, illetve hát nagyon nehezen haladok vele, I.S. Gyula 1934-ben elment a Szovjetunióba. És ott még élt ez a finnugor rokonsági elmélet, és végig látogatja az Uraltól innen és onnan ezeket a törzseket, fotózza is őket, és valami végtelen nyomorba tartotta őket Sztálin. így aztán nem is tudjuk, hogy most mennyire örüljünk, vagy ne örüljünk, hogy ez a rokonság valós, vagy nem. Az I.S. Gyula ott lekereste a közös szavakat, és rengeteget leír. De ezzel együtt, igen, így tanultuk, és ilyesmi jelenetekre is volt ez visszavezethető, hogy a korabeli értelmiség is így gondolta, az írók, költők is. Na de vissza a börtönbe, egy sokkal kellemetlenebb helyzetbe.
És a svédek Nils Holgerssonja az nem evett a Mártól útból. Na mindegy, jó. Oké. Szóval vissza a börtönbe. Én még annyit akartam mondani, hogy most valamiről nem is tudom, mióta vagyunk karanténban, másfél-két hete. Folyamatosan én nem vígjátékokra vágyok, hanem megérteni szeretném ezt a helyzetet.
És olyan versenyvedős filmeket akarsz nézni, hogy...
Igen, szét akarom egy kicsit cseszni az idegrendszeremet szerintem.
Ez miért jó?
És hát nem tudom, valahogy át akarom élni mélységében, hogy mi történik most a világban, és valamire egyik nap megnéztem a Dolog című filmet, és aztán a Dolog folytatását. És majd persze mindjárt visszatérünk a platformhoz. Igen, egyébként nem visszatér, hanem az előzményét mutatja. Ugyanis nem tudom, emlékszel-e a 82-es filmre, ami úgy kezdődik, hogy egy ilyen malamutot üldöznek a hóban, egy ilyen helikopter lőnek rá, és utána abból a kutyából kibújik valami, és elkezdi az Antarktiszon a kutatókat gyilkolni. És egy bezárt térbe vannak, ami gyakorlatilag egy ilyen karantén. A bezártság az, hogy egy vírus vagy egy idegen lény, nem tudják mi, a dolog, valami a dolog elkezdi őket felzabálni, és az ember kiszolgáltatottá válik. Tehát, hogy egyből belekerülsz abba a szituációba, hogy te egy ilyen bezárt térbe hogy fogsz túlélni. És valahogy hihetetlen metafizikai élmény az, hogy te itt a luxusba, a cifra nyomorba vagy, nem tudod, hogy holnap lesz-e fizetésed, valószínűleg nem, de hogy itt vagyunk egy ilyen helyzetben, csak nem egy betontömbbe vagyunk, meg nem az Antarktiszon vagyunk valami lénynek kiszolgáltatva, hanem itt vagyunk a mi kis luxus börtönünkbe, a saját lakásunkba, és lemehetünk a Tesco-ba gázállarcba vásárolni, de hogy olyan óriási különbség nincs. Tehát, hogy nézem a platformot, és az van, hogy értem, amit mondani akar. Ez a jelenről szól, ez az életemről szól. Na, mindegy, nem akarok ennyire kiszakadni a platformból, de egy kicsit mostanában kalandoztam a karanténfilmek világába.
A karanténfilmek nekem is ezt mondják, most egy kicsit talán ilyen hatásvadász leszek, ahogy most mi is ezt megéljük, ezt én így gondolom, hogy mi már nem félünk valamitől, hanem megéljük a félelmeinket. Ugye az Alien is úgy kezdődik, hogy a Ellen Ripley féle csapat, hogy össze vannak zárva magával a halált megtestesítő szörnyel. Nem tudnak elmenni arról az űrhajóról, ott meg kell küzdeni, szembe kell vele fordulni. Most is úgy vagyunk ebben a járványban, hogy nem tudunk hova menni, ráadásul egy láthatatlan ellenség. A börtönben is ugyanez a helyzet, nem tudsz hova menni. Itt is a fickót az elején próbál ilyen értelmiségi attitűdöt fölvenni, meg megjeleníteni, és egy időben rájön, hogy neki is valahol állattá kell válnia. Tehát jellemformáló a börtön ilyen szempontból, de nem túl jó, vagy nem túl rózsás.
Na, de én ettől ijedtem meg, megmondom őszintén, hogy arról fog szólni ez a film, hogy a főhősünk, ez a szélmalomharcot vívó Don Quixote-nk, ez egy állattá formálódott, manifestálódott, borzalmas lény lesz, de nem, az a szép ebben a filmben, hogy az ember marad, és megpróbál küzdeni egy társával az embertelenség ellen. És én érdekesen ebben nem politikát látok, baloldalt, jobboldalt látok, hanem emberi tartást látok, és hihetetlen, hogy az ember azonnal rásütne egy bélyeget, hogy te kommunista vagy? Tehát fel is röhögsz, hogy igen, mert hát
újra akarja osztani a javakat. De valójában arról szól, hogy nem, emberek, ez a börtönünk kulcsa lehet. Ez a börtön, ez valahol be van zárva, valószínűleg felül. És a kulcs az a pannakotta lesz, a szimbólum, hogyha meghagyunk egy darab sütit, végigmegy ez a lift szerkezet egy nap alatt az összes szinten, és ha nem zabáljuk meg egymást csontig, és vissza tud menni ez a sütemény, akkor talán rájön a vezetőség, hogy van még emberség, és van még értelme ezt a luxus börtönt, vagy ezt az őrült jövőbeli börtönt megszüntetni.
A legutolsó szintre még nem menjünk le, még hadd kérdezzem meg azt, hogy látod, hogy ez a börtön, ennek mi volt a célja? Az, hogy a feladatot megoldják, ugye nem tudják, mi a feladat, az is egy feladat, hogy ki kell deríteni, mi a feladat, vagy pedig egy büntetés, egy eleve biztos, hogy elkövető, tettes mindenki, aki oda került, vagy pedig a harmadik, hogy valami egészen különleges, brutális szadizmus áll mindezek hátterében, aminek ugye hát értelme úgy nem sok van. A három közül melyik lehet a feladat, a bünti vagy a szadizmus?
Én lehet, hogy egy negyediket választanék. Én nekem volt egy olyan naív vágyam, hogy valójában a társadalom keresi a tökéletes polgárt. Tehát mi van akkor, hogyha a Don Quixote-t kapjuk vissza, egy olyan embert, aki hajlandó a pannakottát visszahozni, éhező emberek árán is azt mondani, hogy itt van egy szimbólum, nem zabáltuk föl egymást, nem gyilkoltuk meg egymást, elosztottuk a javakat, és visszaadunk ennyit, és túléljük, és emberek maradunk, és nem zabáljuk föl egymás ételét, és nem húgyozunk le négy szinten lejjebb azért, mert ők lejjebb vannak. És akkor azt mondja a társadalom, hogy erre a figurára szükségem van. Ez megcsinálta, ő meg a fekete jöhet, mert ők azok az emberek, akik ezt az egészséges társadalmat működtetni tudják, de a film ennél sokkal sötétebb.
Igen, én ezzel teljesen egyetértek, viszont azt mondom, hogy akkor mégiscsak van benne politika olyan szempontból, múltkor azt hallottam egy okfejtésben a tévében, mondták, hogy egy ilyen beszélgetős műsorban, hogy a neoliberális, vagy a baloldali, most mindegy, hogy mondjuk, gondolatrendszerek azt mondják, hogy a társadalom tökéletesre csiszolható, ellentétben a keresztény demokrata elképzelésekkel ott azt vallják, hogy nincs tökéletesség emberileg semmiképpen, hiszen az Isten az egyedül, aki tökéletes, a társadalom se lesz az. Mindig is voltak szegények, mindig is lesznek szegények, mindig is lesznek gazdagok. Mindig lesznek olyanok, akik a negyedikről lehugyoznak a négy emeleten lejjebb lévőkről.
Vagy bedobják a karácsonyfát.
Igen, igen. Hát meg a kiskutyát. És hogy mégiscsak van ebben egy ilyen, tegyük már jobban a világot, emberek, kicsit ilyen Michael Jacksonos naív Heal the World, meg Make it Better Place című sorok jutnak eszembe, hogy ez nem túl naivitás, mert ugye messianisztikus a fickó, tehát az ugye hát újabb spoiler jön, hogy valójában beáldozzák magukat a néger fickóval.
Hogy ne lenne naív, tehát hogy igazából a Don Quixote is számomra egy olyan figura, akit mindenki bolondnak tart, de valahol mindig szerettem volna hinni, hogy Don Quixote-nek van igaza, és az nem egy malom, hanem a sárkányok fejével küzd. És itt is szeretném azt hinni, hogy van értelme ennek. Tehát, hogyha röhögve állnék hozzá, hogy na úgyse sikerül, hogy a fekete fickóval együtt meg fogják menteni a világot. És azt gondolom, hogy ez is egy nagyon érdekes réteg, amikor elérkeznek hozzá a bölcshöz, aki ugye a pasinak a...
A fekasrácnak a mestere.
A fekasrácnak a mestere, aki ugye, hogy is van? Brambang a filmben, azt hiszem. Brambang. És ő mondja azt, hogy gyerekek, semmi értelme úgy felmenni a nulladik szintre, hogy ti ketten felmentek, hogy megcsináltuk tökig véresen, hanem valami szimbólumot vigyetek magatokkal. És ez a szimbólum egy sütemény lesz. Egyébként
nagyon sokáig én azt hittem, hogy a Csigát fogja fölvinni a srác. Miért nem a Csigát vitte föl?
Illetve őt miért nevezi Csigának ez az első szobatársa, azon kívül, hogy elmondja, hogy szereti a Csigát.
Na miért? Szerinted?
Hát ezen agyaltam valamennyit, de nekem például az se ugrott be, hogy hát ennek azért van ilyen kis kecske szakála, mert ez maga a Don Quixote. Tehát bizonyos jelképeket nem vettem észre.
Hát a Csiga, ugye mit tudunk a Csigáról? Most nem kell minden biológiai tulajdonságát felsorolni, hogy ő egy androgűn valami, egy hímnős dolog, hanem hogy nincs gerince. Tehát, mint ahogy a Bűn és bűnhődésből, ugye Dosztojevszki regényében valakit Luzsinnak, Tócsának hívnak, és tudod, hogy emberileg a Marmeladov, az mondjuk mit jelent, ugye nem a lekvár.
Lekvár.
Hogyha valakinek a kedvenc étele a Csiga, és úgy hívják a filmbe, hogy Csiga, akkor ez egy tartás nélküli valaki. Egy olyan ember, akinek nincs gerince. Gondolta ezt az öreg? Miközben ennek a figurának sokkal keményebb és vastagabb gerince nőtt, mint bárkinek a filmbe.
Már és most
már az elején jelen volt a gerinc, csak nem tudtad, hogy ez elpuhul-e vagy sem.
Igen, az esett le, hogy azért hívta Csigának, egyben kérdésem is, mert ő tervezte, vagyis tudta az öreg, hogy ő bele fog kóstolni szó szerint a fickóba, a főhősbe, és tudta, hogy az a kedvenc, hogy Csiga, jó van, akkor te leszel a Csiga, akkor én megkóstolom majd én is a Csigát, vagyis téged. Nem tudom, hogy ez a, nem elég egyszerű egy ilyen lumpenproli szövegkörnyezet, mert ott szokott, hogy megszólalsz, és amit először mondasz, arról neveznek el. Biztos volt már egy élményed. Ilyen.
Hát ez a Kajaktábor 92, de gondolom a Böribe is így van abszolút.
Ha azt mondod, jó napot kívánok, akkor na figyeld már, hogy jön a jó napot kívánok-e.
Hogy... Te vagy a Csiguci.
Igen, de hát a Csiga az egyébként, én szerintem a gyerekkorban az egy szimpatikus lény. A felnőtt korban már egyéb asszociációkra is ad alkalmat, nyálas, csöpögős, lassú, most kiderült, hogy nem a háza ég, hanem a háza fölött van egy égbolt, ezt is végig rosszul tudtuk, és aztán nem tudom, lassan ráfordulhatunk-e az egyik legkülönlegesebb szereplőre, a gyerekre, akire szintén, mint messiásra, egy misztikus lényre gondolnak. Na, azt végképp nem tudtam azon kívül hova tenni, hogy a történelemben többször volt már olyan fontos személy, aki már gyerekkorában numero egyes szuperember volt. Itt is így van-e? Valamiféle szuperképességet rejte ez a gyerek?
Hát egyrészt ez a vertikális börtön, hogyha megfordítod, kicsit olyan volt ez az anya, mint egy ragadozó madár, aki eteti a fiókáját, csak míg a ragadozó madár fölmegy, és a fészekbe gyakorlatilag a szájából kiöklendi a kaját, és megeteti a gyereket. Itt ugye az történt, hogy szintről szintre haladt lefele, és majdnem, hogy a pokol mélyén volt a gyerek egy ágy alatt. De teljesen makulátlanul látszott, hogy nem véres az arca, nem koszos.
Teljesen tiszta volt,
tehát, igen. Tehát az anya, mint egy fiókát gondozta ott lent a gyereket. Nekem ez jött le, mert ugye az volt, hogy nem találja az anya a gyerekét, de én arra gondoltam, hogy mi van, hogyha megtalálta az anya a gyerekét mindig, és gondozta, hiszen ez a gyerek, ez evett, ez táplált volt, és nem volt ninja képessége, vagy semmi olyan, amitől ő tudott volna felnőtteket gyilkolni, vagy enni, vagy kannibalizmusra hajlamos lett volna, hanem őt valaki táplálta. Én így gondolom.
Valamilyen eszményképszerűség csatlakozott hozzá, olyan szempontból, hogy volt, aki nem hitt benne, volt, aki hitt benne, volt, aki még sose látta, de mégis remélte, hogy van. Ugye ez olyan, kicsit olyan volt, mint amikor valamilyen biblikus alak megjelenik az embereknél, egy ilyen profétikus forma, aki majd elhozza...
Szűz Mária, egyszerűen elfogadott,
hogy... Nem akarok konkrét bibliai neveket mondani, hogy megcsúszunk. Olyan szempontból érdekes volt ez a rész, hogy én ott vártam valami nagy valamit, bármilyen nagy jelenet. Azt hittem, hogy ott lesz valami döbbenetes nagy jelenet. És akkor már ott a néger srác kezében volt az a jatagán kard, ami elég félelmetes eszköznek bizonyult. Hát mondom, hogy levágja az a gyereket, mert ott rezgett az egész ember, mint egy ilyen véres harcos, és nem lett ilyen. De ott abban minden benne volt, és ott ugye rábeszéli a főhős, hogy hát ugyan már talán a félretett süteményt kéne odaadni. Ott volt egy ilyen érdekes, hogy most itt minek mi a jelentése? Lehet, hogy ott már nem is volt szimbolika. Egy különleges helyzet volt. Elérkeztek a célhoz, a majdnem célhoz, hiszen onnan még tartott egyen lejjebb. Ja igen, közben eszembe jutott valami. Szerinted hogy lehet az, hogy egyedül a nő utazott le és fel a különböző szintek között szinte szabadon?
Erre mondtam, hogy Vietcong az az ázsiai hölgy, tehát, hogy
de miért büntetés? Büntettek a börtönbe, ha csak egy rossz mozdulatot tettek, jött a bünti, nagy hőséget csináltak.
Ez törvényen kívüli volt. Én még azt is el tudtam volna képzelni, hogy ő a börtönfalakba, a lyukakba lakik, de ő hihetetlen jól, mint Gollam mászott, közlekedett. Igen. Itt, és...
És na, ő volt a ninja.
Igen. Aztán meg tényleg arra akartalak kérni, Oxi, hogy, és nem a PC-ség nevében, de mindig így hívjuk, hogy néger srác, szegény afroamerikait, de közben meg az jutott eszembe, hogy mai napig lehet kapni nálunk néger csókot, nem? Tehát a mi gyerekkorunkban, vagy a szocializmusban, ez egy én egész gyerekkoromban arra vágytam, hogy legyen egy fekete haverom. És akkor így mondtam a nagymamámnak, hogy úgy szeretnék egy néger barátot. És pont azért, mert talán ebbe a kultúrába, a mi kultúránkba a fekete fiú az ilyen, nem is tudom, ilyen fehér holló volt. Ugyanúgy a
80-as
években a kínai figura is egy nem létező dolog volt, nem úgy, mint ma. És ez a figura, ez a nem is tudom, hogy fogalmazzak, ez a karakter az, ami mindig visszajön egyébként az amerikai filmekben. Tehát a Gladiátorban ugye a főhősnek a társa, a nagy fekete erős figura, a Spartacusban, a Stanley Kubrick filmben is valahol az ősiséget jelképezi, az afrikai ősanyát, vagy ős szívet, az ős gondolkodást, mondjuk azt, hogy a kultúra bölcsőjét. És első pillanatban pedig a vadember, mert végig egyébként így is fogalmazol, hogy néger, most ezen nyilván külföldön megsértődnének, nálunk nem, mert hát így
hívjuk. Mindjárt válaszolok erre.
Szóval, hogy miért fekete? Szerinted miért fekete ez a figura? És utána mindjárt folytathatjuk a kislánnyal.
Jó, akkor én még a PC-re visszatérnék. Ugye, szerintem Magyarországon egy csomó embert tehát a felnőttek zömét meg tudjuk kérdezni, hogy hány olyan színész, zenész, híres ember van, akit nagyon kedvel, és afroamerikai származású, kvázi úgy mondjuk néger. És rengeteget tudnak mondani, mi szeretjük ezeket az embereket. A Morgan Freeman, imádom a filmművészetét. A
Snoop Murphy nőttem föl.
Hát így van. Hát Snoop Dogg lemezeit rongyosra hallgatom. Tehát nálunk a négernek nincs semmilyen pejoratív, negatív tartalma. Pontosan a néger csók, amit mondtál, az világít rá, hogy nálunk az egy csemege, egy édes, kedves dolog. Megjegyzem, ugye a néger szó, ha én jól tudom, az a feketéből számolik, ez a negra, nálunk még ilyen cukorka is volt, a negró, úgyhogy nem hiszem, hogy ezt Magyarországon szégyelni kellene, hogy mi így ejtjük ki, hogy néger, mi ezzel a lehető legjobbat mondjuk, mert erre azt mondjuk, hogy egy másik emberi fajta vagy faj, azt egyszer így...
Én már inkább fekának hívom, mert van egy-két
hát
fekete
haverom.
És a próbálok nem belecsúszni, hogy ne nézzen rám olyan csúnyán, de ha ő is itt szocializálódott volna a 80-as években Magyarországon, akkor szerintem ő is lazán használná ezt a szót.
És még valami, ami múltkor így kifejtettem egy kis Facebook posztba, hogy minden rasznak megvan a megfelelője arra, hogy hogy hívja a fehér embert. Biztos tudsz te is ilyeneket, ilyen a gringo, ilyen a gágyó, és hagyd ne mondjam.
Vagy a farang tájú.
Igen, igen, tehát a néger tesóknál is van egy olyan, hogy hópihe, meg mit tudom én, minek nevezik el a hófehérke, látunk ilyen durvább filmeket, ahol már kikóstolják egymást.
És ön belementél a börtönszlengekbe közben, igen?
Igen, hát ennyi, de szerintem pontosan tényleg a kultúra menti meg ezt az egészet. Nekünk gyerekkorunkban, ebbe szerintem te is beletartozol, az indiánok voltak, az egyik legdurvábban kiosztott faj, rassz volt az, ami a legnagyobb hősöket jelentette. Hát az aztán minden volt, csak nem fehér ember, és mindig nekik drukkoltunk. Aztán persze, sajnos legyőzték őket, de ezzel azonosságba is kerültünk rögtön a magyar történelem kapcsán. És akkor visszatérve az eredeti kérdésre, hogy mit jelentett az, hogy ő egy afroamerikai, illetve hát egy fekete bőrű néger ember volt? Én azt láttam benne, hogy ő az, aki úgy tesz igazságot, ha most nagyon meg akarom magyarázni, hogy ösztönösen, és ebben benne van az ösztönös őserő, amivel ő nem gondolkozott, mikor oda kellett csapni, ugye ott fegyvereket gyártanak, szétkapnak egy vaságyat, mindenkinek jut egy ilyen rúd, ugye Don Quixote figura a hóna alá csapja, a dárdát, ez teljesen rendben van.
Teljesen, mint Sancho és abszolút. Don Quixote ott vannak azzal a nagy bottal, és úgy küzdenek.
Igen, szóval az őserőt látom a feka srácba, drukkoltam is neki, és tök megnyugodtam, mert pedig végig szakadt róla a víz, és így ízott a szemem, mondom, úristen, ez tuti fölnyársalja ezt a főszereplőt, de nem, mert ott volt az, amikor megpróbálták összeugrasztani őket, így egymásra néztek, és akkor ők már nagyon közös hullámhosszon voltak. És
de rend... milyen szép, és ez is egy amerikai film, teljesen más, hogy lehetne, hogy gyakorlatilag azonnal a bottal nevelték az embereket. Tehát, hogy hozzájuk szóltak, hogy na ide figyelj, nem zabálsz bele, mert agyonverlek. És ha odajött, agyonverte.
Igen.
És utána elmondták nekik, hogy hát ezt azért úgy kéne, mintha egy ilyen rendőröknek tartanának egy továbbképzést, hogy először mondd el normálisan, hogy mit szeretnél, hogy azért fontos, hogy ne egyenek bele, mert a társadalom alsóbb rétegei is meg kell kapják azokat a táplálékokat, és akkor megszólalt a nő, hogy mi van? Kap be! És elkezdett tenni, és abban a pillanatban kapta a fejére a nagy hatalmas ütést, és fröccsent az agya. Tehát megjelent ez a písziség, vagy megjelent ez a, mondjuk azt, hogy emberközpontú gondolkodás, és hiperkorrekt hozzáállás, de nagyon szerettem az európai filmben, hogy ennél sokkal pofátlanabb.
Tehát hogy
teljesen realista. Igen, egy ilyen közegben, amikor a túlélésről szól minden, és pár percük van talán, amíg az asztal ott van, és amíg zabálnak, az alatt kell meggyőzni, akár fegyverrel, akár szóval azokat az embereket, hogy mit jelent ez az asztal, és minek a szimbóluma az, hogyha visszajön. De gondold el, hogy ilyen helyzetben szimbólumokról beszélni, amikor valaki hetekig nem eszik, és gyakorlatilag vadállattá, zombivá alakul, nem lehet beszélni. Tehát már eleve egy lehetetlen küldetés, egy heroikus küldetésé válik ez, hogy az étkező asztalon lemenjenek a pokolba, és megtudják, hogy hány emeletes ez a börtön.
Igen, elszembe jutott most, a napokban volt, ismételték a Ryan közlegény megmentését, és ott volt ez a hullámzás, amikor egyszerre egyik pillanatban nagyon erkölcsösek, nagyon magasztosak, nagyon költőiek voltak a Tom Hanks szakaszában az emberek, ugye ott egy kislányt próbálnak megmenteni, ugye ebbe ugye pont ott el is vész az egyik tag. Aztán utána iszonyú durván, amikor ki kell végezni a németeket, ott azért előjön belőlük az, hogy na, akkor most bosszút állunk. Aztán megint másik alkalommal elengedik azt a másik német katonát. És itt is ez van, hogy ők vagy, tehát egyszerre kell kiállniuk egy új forradalmi erkölcsiségnek megfelelően az igazság, vagy az érvényes hatékonyság szempontjából, másrészt pedig kőkeményen durván szétzúzzák, aki ellenáll. Mint egy belső gondolkodás.
Igen. Na szóval igazából az a helyzet, hogy közel egy órája fejtegetjük ezt a filmet, de még mindig nem jutottunk el
a legaljára.
A végére, vagy a legaljára, igen. Tehát, hogy
kódoljuk, ott van ez mondjuk a kislány, ki a kódját.
Ott van ez a kislány, aki az ágy alatt van, makulátlanul. A kis Jézus, vagy hívjad akárhogy, a megváltó. És rájönnek arra, hogy gyakorlatilag az üzenet, ez a pannakotta, ez egy baromság. Már bocsánat, hogy ezt mondom, de hogy a süteményt visszavisszük, hogy Jézusom, hát, az olyan, mint az antiókiai Szent Kézigránát. Tehát, hogy mennyivel fontosabb az, hogy ez a gyerek megeszi azt a süteményt, ez a gyerek túléli, és majd a gyerek lesz a szimbólum. És mennyire kegyetlen, amikor azt mondja az öreg szelleme, hogy na várjál, de egy szimbólumnak nincs szüksége kíséretre. Te gyere csak velem szépen a pokolba, mert te ide tartozol, te míg leértél ezen a liften, a fejbe csaptál legalább 240 embert. És ez a kislány majd fölmegy a lifttel, és akkor majd látják, hogy né, van emberiség talán.
Hát húzhatunk egy talán nem erőltetett ívet Antigónétól mondjuk a Saul fiáig, az ütött eszembe, hogy mind a kettőnél az van, hogy a végtisztességet, az emberi tartást, azt a legvégsőkig meg kell őrizni. És mind a kettőnél ezért megy a küzdelem. Itt is elképzelhető, hogy a jelentéktelennek tűnő dolog, hogy egy gyermeket táplálni, a jövőt, ugye magyarul hát a gyerek gondolom a jövőt jelképezi, a jövőt, a szabadságot meg kell őrizni, ennek a biztosítása, a táplálása, ez a legvégső erőfeszítést is megéri. Hát nagyon-nagyon patetikus ez, de valahogy csak így van.
Igen.
Ez lehet a megoldása, hogy mert ott ugye végül is ők lemaradnak a leges-leges-leges legalján. Nem tudom, hogy az a lift egyébként folyamatosan jár, ez a platform, mert tulajdonképpen
egész figurat lefölnek. Soha nem mutatták, igen, hogy ér vissza, és a film, most már tényleg spoilerezhetünk, aki eddig végighallgatta, az most már azt gondolom, hogy én az ilyen filmkritikákat úgy szeretem végighallgatni, ha láttam a filmet, és utána kíváncsi vagyok, hogy na ez a két hülye például most miről beszél, de a film végén megmutatják, hogy ez a kislány szágult felfele ezzel a lifttel. Ugye szágult az emeleteken át. És innentől kezdve ránk van bízva. Én azt gondolom, hogy a lány is egy szimbólum, és a lány a vallás maga. Tehát mi az, amiben hiszünk? Mi az, amiben hisz Don Quixote? Abban, hogy meg tud küzdeni a sárkánnyal. Miben hisz ez a pasi? Abban hisz, hogy ha ez a kislány felkerül a nulladik szintre, akkor megértik ennek az emberi küzdelemnek az értelmét, megértik, hogy a társadalom nem csak elfajzott emberekből, hanem gondolkodó emberekből áll, és felelősségteljes emberekből áll, és mi nem bizonyítja jobban, hogy ezt a lenti szintről táplálva fel tudták küldeni ezt a kislányt, és túl tudta élni, tehát innentől kezdve nincs szükség a társadalom további szekálására, vagy kísérletezésre, vagy kínzására, és ez azt gondolom, hogy valahol ugyanolyan naív és gyönyörű, és most nagyon sokan fognak belém rúgni, mint a legtöbb vallás maga. És mondom ezt úgy, hogy én egy hívő embernek tartom magam, de hát senki nem tudja, hogy mi van oda át, csak hiszünk, és nem tudunk más csinálni, csak ebben a keresztény, zsidó-keresztény európai kultúrkörbe tudjuk elképzelni a poklot magát, a dántai poklot és a mennyet is.
Szerintem azért is hiteles most ez a több mint egy órás beszélgetésünk, mert mi nem valami dúskáló kényelemben vagyunk, hanem egy hasonló beszorított helyzetből. Én azt mondom, azt üzenem így most a hallgatóinknak, hogy két olyan embert hallottak, erről a filmről beszélni, akik nem mondom, hogy a 350. mínusz emeleten vannak a mélységben, de valamilyen szinten a karantén, a járványt, a lehetőségek és körülmények miatt hát igenis átéltük, ugye ez talán nem túlzás, de mondjad, hogyha...
Hát hogy nem egy stúdióba ülünk most, hanem,
igen, nincs hanem
az internet két vonalán rögzítjük az otthonainkban ezt a felvételt, mint nulladik adást, és átérezzük ezt a filmet a saját bőrünkön is, ahogy mindenki ebben a országban most hasonló cipőben van, vagy akár egész Európában, vagy akár az egész világon.
Igen. Reméljük, hogy a későbbiekben én azt gondolom, hogy legyenek majd a podcastünknek, ennek a filmes podcastnek különböző kis alrovatai, mivel ez egy pilot, egy ilyen első próba adás, egy beharangozó kísérleti rész, ezért ezek most még nincsenek készen, nem állnak készen, de a következőkben mindig fejleszteni fogjuk, ahogy előbb mondtad, organikusan akkor fejlesztjük és alakul.
Én ahhoz ragaszkodnék, hogy így a legvégén mondjunk egy értékelést, hogyha az IMDb-n nézem a filmet, akkor jelenleg 7 ponton áll a 10-ből. Nálad hanyas ez a film?
Azért mondok én is 7-et, és egyetértek az IMDb féle értékeléssel, mert rendkívül sok olyan filmet láttam, ami hasonlóról szól, illetve egy picit azért hozzárakom a most beugrott ugye Robert Merle, akinek majdnem az összes menő sztárregénye arról szól, hogy valakik be van.
Védett férfiak.
Így van, Madrapur, Malevél, hagy ne soroljam, és rengeteg ilyen jó feldolgozás volt, ez benne van a top 5-be, de sajnos előtte van még 4. Tehát értek a 7-tel.
Én leszek akkor jó zsarú. Nekem a filmeket én gyakran úgy pontozom, hogy először túlpontozom, és hogyha egy hét múlva is érzem az utóízt, tehát kicsit, mint amikor egy bort megnyitsz, hogyha azonnal iszod, akkor vagy nagyon rossz, vagy nagyon jó, de semmiképp nem reális. És hogyha egy kicsit érzed az utóízét, akkor tudod megmondani, hogy ez a film mekkora durranás volt. És nekem ez egy 8-as vagy 9-es, és igazán variálok, hogy melyik, mert azt gondolom, hogy akármennyire volt megterhelő, újra tudnám nézni, és újra akarnám bogozni a szimbólumrendszerét és a jeleneteit, mert amellett, hogy irtózatosan nyomasztó, egy hihetetlen jó groteszk humorra rendelkezik, és majd fogunk beszélni talán Yorgos Lanthimos filmjeiről, amivel kapcsolatban pedig zavarba vagyok, mert ott nem érzem mindig ezt a fajta ritmust és ezt a fajta szatirikus humort, hanem néha megbicsaklik, és néha unalmassá válik az én szemembe. Viszont ez a film tartott végig egy ritmust. Most azért hoztam a Lanthimosszal párhuzamba, mert ő is egy ilyen társadalmi parabolát szokott felállítani, akár a homár, akár a Szent Szarvas meggyilkolása, és itt a platformban is egy társadalmi parabola van a szemünk előtt, de valahogy végig olyan sodró lendülete van, olyan groteszk humora van, és olyan feszült az egész légkör, hogy úgy megy el ez a másfél óra, hogy pikpak, tehát hogy le se tudtam venni a szemem a képernyőről. Úgyhogy számomra egyelőre legyen ez egy 9-es, és lehet, hogy egy hét múlva 8-as lesz, hogyha elmúlik ez az érzés.
És 9 meg 7 az 16, azt elosztjuk 2-vel, akkor 8-at kapunk, tehát egy kifejezetten magas átlagot kapott a film értékelése.
Szuper, akkor visszatérünk, és köszönöm, Oxi, a beszélgetést.
Én is köszönöm.